őket. Hálásan köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a templomunk karácsonyra való díszítésénél fáradoztak, vagy más módon, akár a fenyőfák felajánlásával, vagy adománnyal járultak hozzá az ünnep szépségének és ráhítatának megteremtéséhez. Hétfőn délelőtt lesz a templomba eljönni nem tudó idősek és betegek karácsonyi gyóntatása. Kérjük, hogy címüket a plébánián vagy a sekrestjében írassák fel. Kedden véget ér az adventi időszak. Ezen a napon már nincs óráté. A reggeli szentmisék ismét 7 órakor kezdődnek. 24-én szentestén nincs esti szentmise, hiszen éjfélkor már Jézus születését ünnepeljük, amit a Duna TV közvetíteni fog. A bazilika délután 1 órától 23 óráig zárva lesz. 23 óra 30-tól orgonajáték várja az éjféli szentmisére jövőket. A karácsony éjféli és első napi perseadományainkkal a papnevelést támogatjuk. Rómában a médiák által közvetített pápai szentmise 19 óra 30-kor kezdődik. Karácsonykor a hiszek egynek a megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett szavainál térdet hajtunk. Akik karácsony napján a 12 órakor kezdődő Urbi et Orbi pápai áldást a hírközlő eszközök által áhítattal fogadják, teljes búcsúban részesülhetnek. Csütörtökön, karácsony másnapján, Szent Istvánnak, az egyház első vértanújának napján templomunkban ünnepi rendszerint lesznek a szentmisék. Pénteken 27-én Szent János apostol egyházmegyénk fő védőszentjének ünnepén a bazilikában a reggel 7 órai és az esti szentmisén kívül délelőtt 10 órakor is lesz szentmise, amely a hagyományos Szent János napi bor megáldással fejeződik be. Szent János napján a Szervita templomban templombúcsú és egyházmegyé szentségimádási nap lesz. A főplébánia imaórája 12 órakor kezdődik. A templombúcsú az este 17:30-kor kezdődő szentmisével ünneplik, amelyre szeretettel hívnak mindenkit. Szombaton, aprószentek napján, délután 3 órakor néhány perces harangozás lesz a meg nem született és csecsemőkorban elhunyt gyermekek emlékére. A következő vasárnap, Szent Család ünnepén, a 11 órakor kezdődő szentmisében lesz a Szent Atya által 24-én Róbánban megnyitott Szent Év egyházmegyé kezdete. Ezért a belvárosban lévő templomokban a reggeli és esti szentmiséken kívül délelőtt nem lesz szentmise. Minden kedves testvérünknek további szép áldott vasárnapot kívánunk.
Egyéni hirdetésként még hadd fűzzem hozzá. Öröm volt találkozni annyi év után volt híveimmel itt a bazilikában, és hát kedves mindnyájuknak Istentől megáldott szent karácsonyt kívánok. Fogadjátok az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Ti, akik most megváltunk test szerinti eljövetelének szívből örvendeztek, dicsőséges második eljövetele idején nyerjétek el tőle az örök élet bőséges jutalmát. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le reátok, és maradjon veletek mindenkor. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Mándi Zoltán pápai prelátus mutatott be. Énekelt a Cantus Agriensis kórus, vezényelt Gergely Péter Pál. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész, a bazilika karnagya. A közvetítés technikai lebonyolításában Bartók Beáta és Tompos Péter vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2025. január 15-én jelentős változás lép életbe az építőipar szabályozásában. A kivitelezők, tervezők és mérnökök számára kötelezővé válik a felelősségbiztosítás, írja a Portfólió. Az új előírás célja az ágazat megbízhatóságának növelése, a megrendelők érdekeinek védelme és a kivitelezésből, tervezésből eredő károk rendezésének hatékonyabbá tétele. A munkáltatók 2025. január 1-től lakhatási támogatást adhatnak a dolgozóiknak havi 150 ezer forintig, éves szinten maximum 1 millió 800 ezer forintig, írja a kormány.hu. Az új intézkedés a munkáltatók számára is vonzó lehetőséget biztosít, munkavállalóik lakhatásának támogatására, teljesítményük elismerésére. A kormány által biztosított új béren kívüli juttatási forma a szép kártyához hasonlóan rendkívül kedvező adózás mellett adható. Itt is csak a 15%-os SZJ-t és a 13%-os szociális hozzájárulási adót kell megfizetnie a munkáltatónak, azaz összességében mindössze 28%-nyi adó terheli. A támogatást 35 év alatti fiatal munkavállalók vehetik igénybe. A két ünnep között is nyitva tartanak az áldozatsegítő központok országszerte, jelentette be az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos. Király Nóra közölte, az intézmények december 30-án és 31-én is nyitva tartanak reggel 8 és déli 12 óra között, illetve éjjel-nappal hívható az állam által működtetett 80-as 225-225-ös áldozatsegítő telefonszám. Az elmúlt egy évben Zalaegerszegen, Kaposváron, Győrött, Székesfehérváron és Újbudán nyílt áldozatsegítő központ, illetve áldozatsegítő pont nyílt Dunakeszin. A jövő évben Szekszárdon, Tatabányán és Salgótarjánban tervezik új központ megnyitását. Bemutatta az első magyar gyártású elektromos meghajtású csuklós autóbuszt a Kraftex Kühne csoport és a Volánbusz ZRT. A Credobus Electronel típus család csuklós változata a Kraftex Kühne csoport önálló fejlesztése, amely rendkívül magas hazai hozzáadott értéket tartalmaz, ismertette Krankovics István, a Kraftex Kft. Ügyvezető igazgatója. Az Electronel 18-at 2025 elején az utasok is kipróbálhatják majd a Volánbusz járatain. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén is megszervezte hagyományos adventi karácsonyi szeretet vendégségét, közölte az Ökumenikus Segélyszervezet és a kezdeményezéshez csatlakozó E.ON Hungária csoport. December 17-e és 22-e között naponta 1000 adag ételt osztanak, osztottak ki önkéntesek, támogatók és a segélyszervezet munkatársai a hajléktalanoknak, illetve a rossz szociális körülmények között élő családok számára. Az ügyeleti rend szerint látnak el szolgálatot a gyógyszertárak az ünnepek alatt, tájékoztatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a Magyar Távirati Irodát. Arra is figyelmeztetve, hogy az ünnepnapok torlódása miatt kiemelten fontos a rendszeresen alkalmazott készítmények beszerzése és a váratlan helyzetekre való felkészülés. Minden gyógyszertárnak jól látható helyen és jól olvasható módon jeleznie kell a hozzá legközelebbi folyamatosan nyitvatartó vagy ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett fel kell tüntetnie a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát. Híreink végén az időjárásról. Északnyugat felől egyre nagyobb területen beborul az ég, de délelőtt még a keleti tájakon hosszabb, rövidebb időre kisüt majd a nap. A déli óráktól nyugat felől megnövekszik a csapadékhajlam, egyre több helyen vegyes csapadékra, estétől már havazásra is számítani lehet. A déli délnyugati irányba forduló szelet élénk néhol erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 1 és 7 fok között valószínű, északkeleten lesz a hidegebb.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Karácsonyi kívánságműsorral várjuk kedves hallgatóinkat itt a Szent István Rádióban. December 25-én szerdán délután 13 órától egy-egy órás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket telefonon a 36-os körzet 510-618-as számon, vagy e-mailben a kívánság@szentistvanradio.hu címen. Kívánságaikat december 23-án déli 12 óráig fogadjuk. Zenés üzenetek, ajándék az éteren át itt a Szent István Rádióban. Ünnepeljük idén is együtt a karácsonyt.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Neked csak idén kihívás a karácsonyi készülődés, másoknak minden évben az. Csatlakozz te is, hogy ajándékokkal, étellel, meleg ruhával, szeretettel segíthessünk másoknak. Támogasd velünk a nélkülöző családokat, hogy elvigyük nekik a karácsony örömét. Hívd a 1356-os adományvonalat. Hívásonként 500 forinttal segítheted a rászoruló családokat. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A Szent István Rádió EGRI stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Gégény Balati Noémi, pályakezdő grafikus művészt. És ha már pályakezdőként mutattalak be, akkor kérlek engedd meg te is, és a kedves hallgatók is nézzék el nekem, hogy tegező formában folytatjuk le ezt a beszélgetést, hiszen egy fiatal pályakezdő tehetséggel ülök én most itt szemben a Szent István Rádió EGRI stúdiójában. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, Isten hozott nálunk.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Nem véletlenül találkoztunk, hiszen néhány nappal ezelőtt ért véget az a kiállításod, amely a Miskolci Művészetek Háza kortárs galériájában volt megtekinthető, Érát ömlesztés címmel. Természetesen erről a tárlatról is beszélünk. Előtte kezdjük a pályafutás elején. Egy milyen családba is születtél te bele, és hol születtél?
Miskolc mellől származom, egy kis faluból.
Honnan egészen pontosan?
Radostyánból.
Radostyán?
Igen.
Miskolc mellett található, körülbelül hány kilométerre?
25, azt hiszem.
Tehát ott születtél, és ott is jártál óvodába, általános iskolába.
Az óvodát az egyik közeli faluban végeztem, és aztán gimnáziumban már Miskolcra jártam.
Melyik gimnáziumban?
A jezsuita gimnáziumban.
A Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Igen. Ez egy híres gimnázium, és nagyon sok tehetség került ki onnan. Hogyan emlékszel vissza a gimnáziumi évekre?
Összességében nagyon pozitív élmény volt, és nagyon sok tapasztalatot szereztem, és sok támogatást kaptam, és ennek köszönhetően is jelentkeztem aztán egyetemre, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre Egerbe, ahol a grafikus művészakot végeztem el.
Na de hogyan is fogalmazódott meg benned, hogy grafikus művész szeretnél lenni? Mi volt a kiváltó ok? Visszaemlékszel erre?
Mert kiskoromtól kezdve nagyon szerettem rajzolni, és nagyon vonzott az önkifejezés, az, hogy az érzelmeimet megfogalmazzam valamilyen vizuális formában, és gimnázium végén kezdett el bennem formálódni az, hogy ezzel lehet, hogy szeretnék mérehatóban is foglalkozni, és aztán jelentkeztem egy felvételi előkészítőre, szintén Miskolcon, ahol aztán sikerült egy portfóliót összeállítanunk, amivel tudtam jelentkezni az egyetemre.
Kik voltak a mestereid, a tanáraid, akiktől gondolom, hogy sokat tanultál?
A felvételi előkészítő Radics Márta volt, aki felkészítette az egyetemre.
Az EGRI, Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanultál ezután tovább. Jók az értesüléseim?
Igen, igen.
És ott ki volt a mestered, vagy kik voltak a tanáraid?
A mesterem Fábián Erika volt, akivel még mindig tartjuk a kapcsolatot. Nagyon sokat tanultam tőle, és nagyon, nagyon hasznos volt az az 5 év, amit ott töltöttem.
Apropó, ha már 5 év, az egyetemi évek minden egyetemista számára meghatározó évek. Hogyan emlékszel vissza az elmúlt a esztendőre?
Hát tele volt kihívásokkal, nagyon sok új élmény és tapasztalatért, és számomra is. Azért is jelentett kihívást, mert meg kellett találnom a saját hangomat, a saját kifejező eszközeimet, a saját technikámat, azt a módot, amivel a leghatékonyabban és a számomra legközelebb állóan és legbiztosabban tudom magam kifejezni. Tehát ilyen szempontból így az önazonosság is fontos kérdés volt. A diplomamunkámmal kapcsolatban pedig az is egy érdekes tanulság volt, hogy ez egy viszonylag hosszabb folyamat volt, egy nagyobb projekt. Ez úgymond az első ilyen nagyobb hangvételű sorozat.
Mi volt a diplomamunkád?
A diszociáció címet viseli, 12 sorozatból álló monotípia, kollázs sorozat, és hát ezek egyedi grafikák.
Nagyon nehéz a grafikáról beszélni, hiszen egy olyan dologról beszélünk, amit látni kell. Nekünk pedig most a szavakkal kell érzékeltetnünk, hogy hogyan is képzeljék el a kedves hallgatók azokat a grafikákat, alkotásokat, műveket, amelyeket te készítesz. Említetted itt, hogy megtaláljam önmagam, mi az én önkifejezési módom. Hát mi jellemző a te önkifejezési módodra? Miről lehet megismerni a Gégény Barati Noémi alkotásokat?
Alapvetően az egyetemi évek során is már az alkotásaim fókuszában különböző pszichológiai folyamatok álltak, és önismereti kérdésekkel is foglalkoztam nagyon sokat. és amikor kiválasztottam egy bizonyos témát, akkor nagyon fontos volt számomra ahhoz a témához megfelelő anyagnak a kiválasztása, az anyaghasználat, a technika kiválasztása.
Milyen anyagokat, milyen technikákat használsz?
Alapvetően visszatérő motívum volt vagy anyaghasználat volt a növények. A természethez való vonzódásom az mindig is jelen volt az életemben, és nagyon sokat foglalkoztam, meg dolgoztam növényekkel, akár fanyomatokkal, de dolgoztam kézzel is, lágyszerű növényekkel is, és a diplomamunkámban jutottam el a falevelekig. És a falevelek volt az alapja ezeknek a monotípiáknak, amiket hát egy különleges eljárással, vagy igazából nem olyan különleges, mert a természetben is egy normális folyamat az a varlebomlás, de a faleveleket használtam ehhez a munkához, és ezek úgy készültek, hogy különböző típusú faleveleket gyűjtöttem, amiket vízbe áztattam, és hosszú hónapok során ezek a levelek levélvázakká, vagy levélcsontvázakká alakultak a vízben. Ugye az áztatás során gyakorlatilag a levél főerén és mellékerén kívül az összes részét le lehet mosni, vagy el lehet távolítani, és csak ez a hálózat, ez a hártyaszerű rész marad meg.
Nagyon különleges, amiről beszélsz. Én most szerencsés helyzetben vagyok, hiszen a számítógépen itt előttem látok néhány alkotásodat. Tehát úgy kell elképzelni, írjuk le a kedves hallgatóknak, hogy az alkotásaid alapját ezek a bizonyos falevelek erezetei adják, igen, és ezekre az erezetekre rajzolod, vagy alkotott rá a különböző alkotásokat. Bár amíg hallgattalak, azon gondolkoztam el, hogy milyen érdekes, hát a falevél önmagában egy csodálatos alkotás, a jóisten tökéletes alkotása, és a tökéletes alkotásból te létrehozol egy újabb alkotást. Hogyan jött ez az ötlet, hogy éppen a falevelek képezzék a te alkotásaid alapjait? Saját ötlet volt ez?
Igen, tehát alapvetően a diplomamunkámhoz választottam ezt az anyagot, vagy ezt a formát, és amiatt választottam, mert szerintem változatos jelentéstartalmak fejezhetők ki a levéllel. A leveleket monotípiaként használtam, és ezek ilyen szempontból új értelmet nyernek, mert értelmezhetjük esetleg egy genetikai lenyomatként is.
Minden levél más és más.
Igen. Tehát ennek a levélnek úgymond a lecsupaszítása, ez bizonyos értelemben megtisztulást vagy fellélegzést jelenthet, valaminek a végét és egy új kezdetet is, illetve lehet egy üzenet is, amit már továbbadtak, illetve továbbadásra vár. Ezt egy családtörténeti kontextusban vagy eseményben értelmeztem a diplomamunkámban.
A levél alapzatra milyen alakok kerülnek rá? Milyen technikával készítetted az alkotásaidat?
A folyamat úgy néz ki, hogy elkészítem a monotípiát, tehát ezeket a lenyomatokat a papírra, és miután megszáradtak, utána ragasztom föl ezeket a kollázsos figurákat. Tehát ez egy kollázs technika.
Például milyen figurákat?
Olyan figurákat választottam, amik az adott érzést, vagy az adott élményt, vagy eseményt a legjobban kifejezik számomra. Ezek.
Látok itt kézlenyomatot,
igen,
vagy emberi arckifejezést. Jól látom én itt a képeken?
Igen, igen. Mindig az emberi kapcsolatoknak a lenyomatát próbáltam, a kapcsolatrendszereket próbáltam ezzel érzékeltetni. Némelyik képen megjelenik a telefon is.
Aktuális téma.
A kezek is sokszor megjelennek, az érintés.
Amikor először találkoztam a kiállításod címével, hogy Érát ömlesztés. Olyan érdekesen hangzott ez a cím, de most, hogy beszélgetünk róla, számomra teljesen nyilvánvaló, hogy miért is választottad ezt a címet, de azért mégis megkérlek, légy olyan kedves, magyarázd el, miért esett erre a címre a választásod?
Összességében az Érát ömlesztés az emberi és a növényi hálózatoknak a párhuzamba állításáról szól, a kapcsolatrendszerek párhuzamba állításáról szól, és egy genetikai párhuzamba állítottam ezt a érhálózatot az emberi kapcsolatokkal, és ezt próbáltam érzékeltetni, hiszen az összes munkán, ami látható volt a kiállításon, összekapcsolta az összes képet, tehát mindegyik képen megjelent ez.
Dr. Orosz Csaba DLR Kondor Béla díjas képzőművész és művészetpedagógus nyitotta meg a tárlatot. Visszaemlékszel arra, hogy ő milyen gondolatokkal ajánlotta a kiállításodat az érdeklődők figyelmébe? Hiszen gondolom, egy pályakezdő grafikus művésznek nagyon nagy elismerés, hogyha egy szakmabeli képzőművész művészetpedagógus nyitja meg a tárlatát. Milyen érzések fogalmazódtak akkor meg benned a kiállítás megnyitásakor?
Sokkal őszintébben beszélt a munkáimról, mint ahogy én valaha ismertem volna, és ezért nagyon hálás is vagyok, mert olyan dolgokat is elmondott, amiket én esetlegesen nem mertem volna. Rávilágított a traumák feldolgozására, mivel a diplomunkámban a transzgenerációs traumákkal, vagy trauma témával foglalkoztam, ő is erre reflektált.
Bár egy olyan kiállításról beszélgetünk most, amely sajnos már véget ért, tehát nem látható jelenleg a Miskolci Művészetek Háza kortárs galériájában, de megtekinthető volt november 7-e és november 28-a között, de mégis van aktualitása a beszélgetésünknek, hiszen egy kortárs grafikus művésszel beszélgetek, és biztos vagyok benne, hogy még számos kiállítás vár rád. Például vannak-e már jövőbeli terveid? Hol találkozhatnak legközelebb az érdeklődők a te alkotásaiddal?
Mindenképpen szeretnék még tovább dolgozni, és úgy érzem, hogy ez még nagyon a kezdet, és még rengeteg új témával is, új anyaggal szeretnék dolgozni, és szeretnék én is jobban kiteljesedni abban, amit elkezdtem, és mindenképpen tovább szeretném folytatni, viszont most a tanárszak az nagyon lefoglal, és emiatt a munkám is visszaszorul, de bízom benne, hogy ha ez az egy év lezárul, akkor utána tovább tudom folytatni ezt.
Lássuk be a kedves hallgatókat, hogy nem véletlenül találkoztunk most a kiállítás, mondhatom úgy, hogy befejezése után, mert hogy figyelembe vettük, hogy vizsgai időszakban vagy, tehát a sikeres vizsgák után beszélgetünk most, és jelenleg is Egerben találkoztunk, mert hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre jársz jelenleg is, már nem a grafikus művész szakra, hanem egy új szakra. Melyik ez a szak?
Egy rövid ciklusú vizuális kultúra tanárszakot kezdtem el.
Ez miért jó? Kiegészíti a grafikus művészi hivatást és szakmát? Miért tartottad fontosnak, hogy belekezdj ezen szak elvégzésébe is?
Nagyon nagy kihívásnak tartottam azt, hogy nem csak tanulom a művészetet, hanem át is tudjam adni ezt a szemléletet, amit én kaptam.
És hogy tanárként tudjál róla beszélni is, hiszen igen, a művésznek talán ez a legnehezebb, úgy erősíts meg, hogy te igen, valami gyönyörű alkotást létrehozol, de azt, hogy el tud mondani szavakkal azokat az érzéseket, hogy te mit szeretnél azzal kifejezni, az már sokkal nehezebb. Nektek, igen, művészeknek abszolút. Szerintem a szavakba fogalmazás jelenti az igazi kihívást. Fordított igen, esetben lehet, hogy én pedig nem tudnék egy kollás technikát létrehozni, tehát inkább könnyebben beszélek, de hát mindannyiunkat teremt valamire a Jóisten, így egészítjük ki nagyon jól egymást.
Igen, igen, abszolút.
És jelenleg most milyen alkotásokon dolgozol? Ha van egy kicsi szabadidőd, és szeretnél kikapcsolódni a vizsgák közben, akkor milyen munkákon dolgozol most?
Jelenleg még csak témák után kutatok, illetve ha van egy kis szabadidőm, akkor vázlatokat készítek, illetve a megmaradt nyomatokból esetleg fent maradt kollázsok, vagy hát a kollázsokhoz kinyomtatott papírokból készítek új kompozíciókat.
Tanulsz, jelenleg iskolába jársz, megfogalmaztad azt már önmagadnak, hogy melyik oldalával szeretnél jobban foglalkozni a művészetnek, a tanári, a pedagógusi oldalával, vagy a grafikus művészi hivatással, vagy a kettőt párhuzamosan szeretnéd majd végezni? Mik a jövőbeli terveid?
Alapvetően a tanári pálya az még nagyon új számomra, és még csak tanulom, és ebből kifolyólag még nem tudom magam elképzelni teljes mértékben tanárként, tehát hogy csak ezt csinálom. Jelenleg erősebb a grafikus művészi oldal, és hogy inkább a művészettel foglalkozzam, és én ezt a jövőre bízom, hogy hogyan alakul tovább, hogy fogok-e tanítani később, vagy nem. Egyelőre ez az álláspontom.
Térjünk még vissza a kiállításhoz egy kérdés erejéig. Kaptál-e visszajelzéseket? Voltál-e ott a megnyitás után, és figyelted-e érdeklődően és titokban a látogatókat, hogy ki mit szól az alkotásaithoz? Milyen visszajelzések jutottak hozzád vissza?
Alapvetően pozitív visszajelzéseket kaptam, viszont ami teljesen érthető, olyan visszajelzést is kaptam, hogy kevésbé érthetőek a művek, de ez amiatt is lehetséges, mert annyira intimek és annyira belsőségesek, hogy erről nem is biztos, hogy a munkáról rögtön látszik, hogy mi az, ami mögötte van, de mindenképpen szükséges hozzá némi magyarázat.
Apropó, ha már azt említetted, hogy szükséges hozzá némi magyarázat, és szükségesnek tartod, hogy az alkotásaidnak minden esetben címet is adj?
Alapvetően igen, mert az már egy asszociációt ad annak, hogy a befogadó elképzelje azt, hogy miről szólhat.
És monogramoddal, névjegyeddel is ellátod a műveidet? Ezt fontosnak tartod? Vagy ez még nem alakult ki?
Még nem alakult ki.
Családod mennyire támogat téged? A művészi ambícióidban mit szóltak ahhoz, hogy egy ilyen kiállítás is megrendezésre került a közelmúltban a te alkotásaidból, nem is akárhol, hanem Miskolc központi részében, a Művészetek Háza Kortárs galériájában? Fiatalosan mondhatnám úgy, hogy azért ez nem semmi.
Köszönöm. A családom nagyon támogató ilyen téren is. Mindig nagyon érdeklődnek az iránt, hogy miről szólnak a művek, hogy éppen mivel foglalkozom. A kiállítás rendezésben is sokat segítettek, illetve a képek szállításában is, úgyhogy abszolút nagyon motiváltak és támogattak már a felvételiben is, és az egész pályám során is.
Lehet arról tudni, hogy kiktől örökölted ezt a művészi vénát? Voltak művészek a elődeid, az őseid között?
Úgy tudom, hogy a dédszüleim közül volt, aki művészi hajlamokkal rendelkezett. A nagymamám is nagyon sokat foglalkozott velünk ilyen téren, illetve a szüleim is. Az édesapám is Nyíregyházán végzett földrajz, rajzszakon.
Akkor így érthető a művészi véna.
Igen.
Olyan sokféle fajtaképpen kifejezheti magát egy művész. Mondjuk a festészet segítségével lehet festőművész, vagy a szobrászat segítségével lehet szobrászművész. De téged miért éppen a grafikus művészi hivatás és szakma varázsolt el? Mi volt számodra ebben a varázslatos, mi miatt döntöttél emellett a szakma mellett?
Alapvetően nagyon szerettem rajzolni, és festeni is sokat festettem, még gimnáziumban, de a rajzolás mindig jobban vonzott, és a grafikai technikák közül rengeteg olyan mód van, ahol ezt lehet kamatoztatni. És az egyetemen is számos olyan technikát kipróbáltunk, a részkarcot, a fóliakarcot, ahol ezeket kipróbálhattam, és végül a monotípia mellett horgonyoztam le, és azzal foglalkoztam, ami kevésbé rajzos már, de úgy érzem, hogy ez az a technika, ami a szívemhez leginkább közel áll.
Van-e kedvenc alkotásod a műveid közül? Olyan alkotás, amelytől semmi pénzért nem válnál meg? Van-e ilyen?
Van ilyen, igen. Ez egy nagyon belsőséges kép, és mivel egy sorozatból egy darab, ezért nincs külön címe. De a Diszociáció című sorozatból van egy olyan kép, ami nagyon közel áll hozzám, és nagyon intim. És emiatt, az intim része miatt nem tudnék tőle megválni. Ez is monotípia és kollázs kombinációjával készült, és számomra, amikor készült, nagyon tetszett az a levéltípus, amivel dolgoztam. És valamiért nekem nagyon komor hatása volt annak a falevél lenyomatnak, és ehhez kapcsolódóan a téma is, amit megjelenítettem, szomorúbb vagy komorabb. A képen egy magába roskadó nőt láthatunk, illetve egy gyermeket, aki visszafordul. És ezt a múlttal való szembenézéssel hoztam párhuzamba, hogy az én életemre hogyan hat a családom története, illetve hogy én hogyan fogok ebből tovább dolgozni, illetve hogy hol van az én helyem ebben a családtörténeti eseménysorozatban.
Fiatal korod ellenére nagyon mély témákkal foglalkozol, megdöbbentően mély témákkal, mély érzésű és mély lelkületű ember vagy. Nekem ez tűnik ki az elmúlt jó néhány perces beszélgetésünkből. Talán korodat meg is előzöd a témákkal kapcsolatban, amelyeket választasz. Mivel magyarázható ez? Megpróbáltál már erre választ találni, hogy miért ilyen komoly lelkületű, komoly érzelmű témák foglalkoztatnak téged művészként?
Szintén szólva még nem kerestem erre választ. Mindig is vonzottak ezek a témák, és akárhányszor eltértem egy másik témához, vagy egy új irányt kerestem, valahogy mindig visszajöttek ezek az irányok, és végül úgy döntöttem, hogy nem ellenkezem, és akkor ezzel folytatom, ami a legőszintébben jön belőlem.
Tudat alatt.
Igen.
Fogalmaztad meg önmagadnak ezeket a témákat, és hát akkor sikerül is ezekből az érzésekből alkotásokat létrehozni. Elgondolkoztál-e már azon, bár még pályakezdő grafikus művész vagy, hogy mi a szépsége a te szakmádnak? Mi jelenti számodra a szépségét ennek a szakmának, amit te hivatásul választottál?
Alapvetően tényleg az önkifejezés az, ami a legjobban vonz, és hogy a bennem rejlő érzéseket olyan módon tudjam megfogalmazni, hogy az esetleg mások számára is érthető legyen, tudjanak vele azonosulni, vagy esetleg a képek alapján elvonatkoztatva a saját életükkel kapcsolatos eseményekre világítson rá. Ez valamilyen szinten egy kommunikáció is önmagammal, illetve a nézőkkel és a befogadókkal szemben.
Kékény Barati Noémi pályakezdő grafikus művésznek köszönöm szépen a beszélgetést. További életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa a római kúriának: soha ne mondjatok rosszat egymásról. A teológia legyen mindenkié. Interjú Kovács Gusztáv teológussal, az Európai Katolikus Teológiai Társaság elnökével a római nemzetközi konferenciáról. Ferenc pápa a római kúriának, soha ne mondjatok rosszat egymásról. A pápa kifejezte karácsonyi jókívánságait a római kúria tagjainak, és beszédében elítélte, hogy még több gyermeket öltek meg Gázában, és kiemelte az alázat erényét a harmonikus munkaközösség előmozdítása érdekében. Egy egyházi közösség akkor él örömteli és testvéri harmóniában, amennyiben tagjai az alázat útján járnak, és nem hajlandók rosszat gondolni és mondani egymásról. Ferenc pápa a szombaton a római kúriához intézett éves karácsonyi beszédében ismét óvaintett a negatív híresztelések és pletykák pusztító hatásaitól, amelyek szerinte megmérgezik a szíveket, és nem vezetnek sehova.
Il titolo di questa allocuzione è benedite e non maledite.
A pápa a Szent Pál áldjátok és ne átkozzátok buzdítását választotta beszéde témájának. Arra ösztönözte a kúria tagjait, hogy tartózkodjanak a rosszindulatú híresztelésektől, ehelyett támogassák a harmonikus és örömteli munkaközösséget. A pletyka károsítja a társadalmi kötelékeket, megmérgezi a szíveket, és nem vezet sehova. Ahogy az emberek gyakran mondják, a pletyka nem ér semmit. Elmélkedése előtt Ferenc pápa ismét a folyamatban lévő halálos gázai háború felé fordította gondolatait, ahol pénteken az izraeli légicsapások legalább 25 palesztint, köztük 7 gyermeket öltek meg, miközben Izrael folytatja a már elpusztított terület bombázását.
Questo è crudeltà. Questo non è guerra.
Ez nem háború, ez kegyetlenség, kesergett a pápa kötetlen szavakkal. Azért akarom ezt mondani, mert megérinti a szívemet, jegyezte meg. Ferenc pápa ezután az alázat erényéről, valamint annak a keresztény életre és közösségre gyakorolt jelentőségéről elmélkedett, összekapcsolva azt a megtestesülés misztériumával.
Questo atteggiamento di parlare bene e non parlare male è un'espressione dell'umiltà. E l'umiltà è il tratto essenziale dell'incarnazione.
Jót és nem rosszat mondani, az alázat kifejeződése, és az alázat a megtestesülés, és különösen az Úr születésének titka, amelyet ünnepelni készülünk, mondta, utalva Szent Pál szavaira a rómaiakhoz írt levelében. Az alázat megélésének egyik módjaként Ferenc pápa az önvád gyakorlását javasolta, olyan korai keresztény lelki tanítók tanításaira támaszkodva, mint a 6. században élt gázai Szent Doroteusz. Doroteusz bölcsessége az önvizsgálatot és a másokról alkotott negatív gondolatok pozitív gondolatokká való átalakítását szorgalmazta. Ferenc pápa az önvádat illetően megjegyezte.
Accusare se stessi è un mezzo, ma è indispensabile. È l'atteggiamento di fondo in cui può mettere radici la scelta di dire no all'individualismo e sì allo spirito comunitario, allo spirito ecclesiale.
Ez az alapja annak, hogy nemet mondjunk az individualizmusra, és igent az egyházi közösség szellemére, amelyben mindannyian egymás őrzői vagyunk, és alázatban és szeretetben járunk együtt, és fokozatosan megszabadulunk a gyanakvástól és a bizalmatlanságtól. Amikor valaki hibát lát az emberben, csak 3 emberrel tud beszélni róla. Istennel, az érintettel, és ha nem tud beszélni ezzel az emberrel, akkor azzal a személlyel beszéljen a közösségben, aki el tudja intézni az ügyet, senki mással. Az önvád gyakorlata, magyarázta a pápa, tükrözi Isten leereszkedését a megtestesülésben. Az isteni alázat azon cselekedetét, amelyben a magasságos úgy dönt, hogy kicsiny lesz, mint a mustármag, olyan, mint egy embermag egy női méhben, aki magára veszi a világ bűneinek elviselhetetlen terhét. Ferenc pápa szerint ezt a valóságot szemlélteti Szűz Mária, aki készségesen, alázattal vett részt Isten tervében, aki ennek a teológiai erénynek az archetípusává tette őt. Nem volt oka önvádra, mégis szabadon azt választotta, hogy teljes mértékben együttműködik Isten leereszkedésével, a fiú megaláztatásával és a Szentlélek leszállásával, hangsúlyozta a pápa.
L'incarnazione del Verbo ci dimostra che Dio non ci ha maledetti, ma ci ha benedetti.
Emlékeztetve arra, hogy az ige megtestesülése megmutatja nekünk, hogy Isten nem elítélt minket, hanem megáldott minket, A pápa rámutatott, hogy pontosan azért, mert mi magunk is áldásban részesültünk, meg tudunk áldani másokat is. Ez az áldás az Isten kegyelmében való elmerülésből fakad, a találkozás pillanatain, a barátságokon keresztül, a nyitottság és nagy lelkűség szellemében, amelyek segíthetnek megújulni és új életet adni az egyébként kiszáradt irodai munkának. Ha a szívünket átöleli ez az ősi áldás, akkor mindenkit meg tudunk áldani, még azokat is, akikkel nem törődünk, vagy azokat is, akik rosszul bántak velünk.
Nella Chiesa, segno strumento della benedizione di Dio per l'umanità, siamo tutti chiamati a diventare artigiani di benedizione.
A pápa a továbbiakban kiemelte, hogy az egyház tagjaiként, akik Istennek az emberiségre adott áldásának jele és eszköze vagyunk, mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy az áldás mestereivé váljunk. Az egyházat pedig egy hatalmas folyóként képzeljük el, amely számos patakba ágazik szét, hogy elhozza Isten áldását a világnak.
La Curia Romana come una grande officina in cui ci sono tante mansioni diverse, ma tutti lavorano per lo stesso scopo, benedire.
A római kúriát műhelyként jellemezte, ahol a különböző szerepek hozzájárulnak ehhez a küldetéshez. Szeretek úgy gondolni a római kúriára, mint egy nagyszerű műhelyre, ahol bármennyire különböző munkakörök is vannak, de mindenki ugyanazért a célért dolgozik. Megáldani másokat és terjeszteni Isten és az Anya Szentegyház áldását a világban. A pápa különösen méltatta a hivatali alkalmazottak rejtett munkáját, akik leveleket készítenek és áldásokat közvetítenek a rászoruló egyének számára.
L'umiltà come via del benedire, la strada di Dio che in Gesù si abbassa e viene a abitare nella nostra condizione umana e così ci benedice.
Áldozatos munkájuk, mondta, az áldások terjesztésének eszköze. Ez magának Istennek az útja, aki Jézusban leereszkedik, hogy osztozzon emberi állapotunkban, és ezzel áldását adja ránk. Beszéde végén a pápa arra buzdította a római kúria tagjait, hogy vállalják fel az alázatot, és éljenek az áldás igazi mestereiként a világban, azáltal, hogy nem mondanak rosszat másokról.
Non possiamo scrivere benedizione e poi parlare male del fratello della sorella.
Nem írhatunk áldást, és aztán mondhatunk rosszat testvérünkről, figyelmeztetett Ferenc pápa. A teológia legyen mindenkié. Interjú Kovács Gusztáv teológussal, az Európai Katolikus Teológiai Társaság elnökével a Római Nemzetközi Konferenciáról.
Az elmúlt napokban Rómában tartották a Nemzetközi Teológiai Kongresszust, amelynek több magyar résztvevője is volt, a Szent Atya audiencián fogadta azt a 450 teológust, akik a világ minden részéről Rómába gyülekeztek, hogy elgondolkodjanak a teológia jelenén és jövőjén. Itt van velünk Kovács Gusztáv, aki az Európai Katolikus Teológiai Társaság elnöke. Kérem, hogy számoljon be erről a konferenciáról, kongresszusról.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát ez egy nagyon izgalmas esemény volt, 450 teológus érkezett Rómába, és számomra egy meglepetés volt ez az egész, hiszen nem tudtuk, hogy pontosan mi lesz a program. A Kulturális és Oktatási Dikasztérium szervezte magát az eseményt, és hát az utolsó nap tudtuk meg azt a konferencia előtt, hogy a Szent Atya fogadni fog minket, úgyhogy nagy izgalommal készültünk. már amikor a svájci gárdisták fogadtak minket, és végigmentük azon a lépcsőn, amin az újonnan megválasztott pápa végig szokott menni, ez már számomra rendkívül izgalmas volt, de különösen az, amikor találkozhatunk a Szentatyával, az egy nagyon nagyszerű pillanat volt. 450 teológus, amikor a Szentatyára vár, az egy különleges pillanat, találgattuk, hogy miről fog beszélni, és hát nagyon izgalmas dolgokat mondott. Ami számomra nagyon erőteljesen kifejezte azt, hogy a Szentatya hogyan is gondolkodik a teológiáról, az az, ahogy a teológusokhoz viszonyult. Láttuk, hogy az első sort hívják, hogy kezet fogjon a Szentatyával, de aztán hívták a másodikat, az ötödiket, a tizediket, és végül én is sorra kerültem, úgyhogy mind a 450 résztvevővel kezet fogott a Szentatya, és mindenkinek a szemébe nézett. Ez egy olyan jel volt számunkra, ami nem csak egy nagy esemény, hanem tanít is minket, hogy a teológiát valóban így kell művelni, odalépni a másik emberhez, a szemébe nézni, megrázni a kezét, és teljes ember voltában figyelembe venni. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó példa a teológia művelésére.
A beszédét mi is közreadtuk a Vatikáni Rádió hallgatóinak, és valóban egy ilyen komoly és elég szertágazó program az, amit megrajzolt a Szentatya, kezdve attól, hogy ő egy olyan teológiát képzel el, ami nem egyszerűsíti le a dolgokat, és egy picit újra gondolja a gondolkodást. Ez magyarra lefordítva mit jelent?
Hát amikor ott ültem, és hát végignéztem a termen, akkor tényleg 450 ember, hát 450 féle dolgot gondol, és 450 féle teológiát művel, mégis van nagyon sok minden, ami összekapcsol minket. Szentatyában az a nagyszerű, hogy ő meg tudta találni azokat a dolgokat, ami mindenkinek, aki ott volt, egy olyan vízhangot keltett a lelkébe, hogy magára ismerhetett. Kezdve attól, hogy a fényhez hasonlította a teológiát, ez egy nagyon-nagyon szép módszertani megközelítése a mi szakmánknak, hivatásunknak, de ugyanúgy, amikor például arról kezdett beszélni, hogy nyissak meg a teológiát, tegyük azt mindenki számára hozzáférhetővé, hívjuk meg különösen a középkorúakat, akik esetleg életközepi válsággal küzdenek. Tehát egy nagyon-nagyon nyitott, szerteágazó beszédet mondott, de mindenki magára ismerhetett ebben a beszédben.
Maga a konferencia kétnapos volt, a Pápai Lateráni Egyetemen tartották, több előadás elhangzott ezeken, és ilyenkor mindig érdekes az, hogy a világ különböző pontjairól egészen más szempontokat hoznak az emberek. Mi az, amit szívesen kiemelne, megosztana a hallgatókkal?
Hát maga a konferenciának a struktúrája nagyon érdekes volt. Itt nem teológusok beszéltek a teológusokkal, hanem itt a dikasztérium szólította meg a teológusokat. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, hiszen általában mi figyelünk arra, hogy mit mond Róma, mit mondanak a Vatikánban, és most ez megfordult, ez a dolog. Nagyon izgalmas előadások voltak, minden szekcióban 7 előadó szerepelt, ugye az 5 kontinensről, hát Észak és Dél-Amerikát különvették, valamint a keleti egyházaktól volt mindig egy előadó is, hogy nagyon izgalmas viták is kialakultak. Én azt látom, hogy egy nagyon nyitott légkör van Rómában, kíváncsiak a teológusoknak a véleményére, és én úgy gondolom, hogy egy igazi, jó értelembe vett 21. századi együttműködés kezd kialakulni a teológusok és Róma között.
Konkrétan azt kérték a teológusoktól, hogy a Vatikán, illetve a Szentszék számára fogalmazzon meg, vagy dolgozzon ki olyan tanítási programokat, amelyekkel közelebb lehet vinni az emberekhez, az átlag emberekhez a teológiát. Hogyan lehet a teológiát, ami azért egy eléggé sajátos nyelven rendelkező szakterület, elhozni az emberekhez?
Hát én úgy gondolom, hogy itt a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán, ahol én is dolgozok, és aminek a rektora vagyok, Szentatyának a szavait már részben azért valóságá is váltottuk. Nagyon sokan tanulnak nálunk, ugye nekünk nincs szemináriumunk, hanem laikus hallgatók jönnek hozzánk. Nagyon sokszor nem is konkrét céllal, hanem egyszerűen érdeklődnek a teológia iránt, érdeklődnek a hit iránt, már rendelkeznek egy diplomával, de valami többet szeretnének az életükbe. Mikor a Szentatya erről beszélt, akkor én nagyon örültem, mert tényleg a mi intézményünkre tudtam asszociálni, magunkra ismerhetünk ezekben a szavakban, és én úgy gondolom, hogy ezt a kört ezt a jövőben még tovább lehet tágítani. Tehát akár a fiatalok felé, akár az idősek felé nagyon sok olyan ember van, akit érdekel ez a terület, és akiket megszólíthatunk most már a Szentatya biztatásával és talán ajánlásával is.
Látott-e olyan példát, tehát egyrészt az Európai Katolikus Társaságban, vagy azon túl a világ többi részéről, amit érdemes lenne átvenni vagy követni?
Igen, magán a konferencián belül volt egy olyan rész, amikor a teológiának a nem teológiai módszerrel történő műveléséről volt szó. Itt voltak matematikusok, fizikusok, de jöttek nagyon sokan képzőművészek, vagy akár zenészek is, volt egy koncert is, és ők nagyon szépen rámutattak arra, hogy a teológiát azt nem csak azokkal a módszerekkel lehet művelni, hogy mi tesszük, hogy szövegekkel dolgozunk, beszélünk, előadunk, vitázunk, gondolkodunk, hanem van ennek egy másik dimenziója is, ami inkább az emberi érzékeléssel, érzékekkel kötődik össze. Ezt szeretnénk itt a főiskolán is megvalósítani, tavasszal indul egy kurzus, ez Kranduk Frigyes atya javaslatára, ahol a hallgatók rajzolni tanulnak, majd a második szemeszterben szobrázkodni, végül pedig zománcégetéssel kísérletezhetnek. Ez is egy olyan helyi próbálkozás, amikor szeretnénk azt, hogy a teológia az ne csak szóban, hanem akár anyagban is testet öltsön.
Pécset említette a Hittudományi Főiskolát, ahol külföldi hallgatók is vannak, tehát ez egy ilyen nemzetközi világ tulajdonképpen. Ők is nyitottak mindenre?
Igen, Rómában is kérdeztek erről, látták a honlapunkon, hogy Nigériából érkeztek hallgatók hozzánk, nagyon nyitottak, ők magyarul tanulnak, tehát ez egy teljesen új dolog, ez egy új kísérlet, próbáljuk őket minél jobban bekapcsolni, nem csak a főiskola életébe, hanem egyszerűen Pécs életébe, a magyar társadalomnak az életébe, hogy barátaik legyenek, ismerőseik legyenek, és hát az ő mentalitásukhoz nagyon jól illik a teológiának ez a tág szemlélete. Néha beszélgetek velük, hogy mit csináltak délután, és mondják, hogy táncoltak. A tánc az egy olyan elemi dolog, ami hozzátartozik az ő életükhöz, és ami nem csak a liturgiába, de talán a teológia művelésében is segítheti őket, és egy sajátos kifejezési formát adhat az ő teológiájuknak.
Vannak-e olyan kiadványok, könyvek, vagy egyéb olyan segédanyagok, amelyeket ajánlhatna a Vatikáni Rádió hallgatóinak, azoknak, akik szeretnének a teológiával ismerkedni, foglalkozni, anélkül, hogy rögtön tudóssá válnának?
Igen, hát egyrészt ajánlom a főiskola honlapját, és van egy online könyvtárunk, ahol mindenki tájékozódhat. Én úgy gondolom, hogy most már Magyarországon nagyon sok könyvesboltban, különösen egyházi könyvesboltokban elérhetőek olyan kiadványok, amelyek egy alapvető bevezetést nyújtanak a keresztény hitbe. Én ajánlom mindenkinek, hogy menjen el egy könyvesboltba, nézzen körül, szagolja meg a könyveket, vegye kézbe, olvasson bele, mert mindez csak gazdagítja az életünket.
Akkor kívánom, hogy a teológia valóban lehessen mindenki, és sok sikert a munkájához.
Köszönöm szépen, és áldott karácsonyt kívánok mindenkinek.
Kovács Gusztáv teológussal Gedő Ágnes beszélgetett. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!